Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szent Atya szerdán szentmisét mutatott be a püspöki szinódus 16. rendes közgyűlése második ülésszakának megnyitása alkalmából. Ennek keretében bőt és imanapot hirdetett október 7-ére, jövő hét hétfőre az egész világ békéért. Ferenc pápa felhívására válaszolva az Egri Főegyház megyet csatlakozni kíván a meghirdetett bőt és imanaphoz, melyet a békért ajánlunk fel. Biztassuk a híveket, hogy ezen a napon, tehát hétfőn, ki-ki lehetőségeihez mérten, böjtel és imádsággal, vagy az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásával kérje a mindenható Istentől a béke ajándékát. Rövidesen további magyar állampolgárokat menekítenek ki Libanonból, ennek lehetőségét a két ország közötti megállapodás alapján ezúttal Szlovákia biztosítja majd az evakuációs légijáratával, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter arról számolt be, Libanonban néhány száz magyar ember tartózkodik, közülük 233-an vannak a beiruti nagykövetség látókörében, azonban döntő többségük életvitelszerűen él az országban. 22 magyar van, akik konzuli védelemre regisztráltak. Ha a kormány augusztus elején már végrehajtott egy evakuációs műveletet, akkor mindazon magyar állampolgárok el tudtak jönni Libanonból, akik akartak, ők 18-an voltak végül, köztük 7 kiskorú. Az üldözött keresztények védelméről és a magyar fejlesztéspolitika céljairól is tájékoztatta a kanadai kormány és az ellenzék politikusait, valamint egyházi vezetőket Azbej Trisztán Ottawában zárult látogatása során. Az üldözött keresztények megsegítésért és a Hungary House program lebonyolításáért felelős államtitkár tárgyalásait értékelve az MT-nek elmondta, a liberálisok vezette kanadai kormány részéről részben találtak közös pontokat a fejlesztéspolitikai elképzeléseket illetően, míg a konzervatív ellenzéki politikusok teljes nyitottsággal állnak a magyar megközelítéshez az üldözött vallási kisebbségeket illetően. A gazdasági hidegháború a legrosszabb, ami történhet Európával és a magyarokkal, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor azt mondta, Magyarország a családok életszínvonalának megvédése érdekében vezeti be a gazdasági semlegesség politikáját. Óriási veszély ez a fajta hidegháború, mert az elsősorban Magyarország exportorientált gazdaságát sújtja, ezért harcolni kell ellene. A családok mindennapi életszínvonalával legszorosabban összefüggő kérdés ez, fejtette ki. Sokan nem nézik majd ezt jó szemmel, de jövőre már 3,5% lehet a GDP bővülésünk, a siker pedig segít kivédeni a támadásokat, mondta a kormányfő. Orbán Viktor úgy értékelt, a turizmus és az élelmiszeripar jó állapotban van, míg a járműipar köhög, az európai piac most hátrányt jelent, ahogy fogalmazott. A fizetésekről azt mondta, eddig az infláció volt a legfőbb probléma, de mára megállt az árak gyors növekedése, a legfontosabb, hogy a munkadók emeljék a béreket. Elhangzott az is, óriási a csábítás, hogy a nemzetközi ügyekkel foglalkozzon Magyarország a rengeteg háború miatt, de nekünk magunkkal kell törődni. Megszavazta az Európai Unió, hogy további büntetővámmal sújtsák a Kínából érkező elektromos autókat az eddigi 10% után. A szavazás során 5-en Magyarország, Németország, Szlovákia, Málta, valamint Szlovénia szavaztak nemmel, 10 ország igennel és 12-en tartózkodtak, utóbbiakat a szavazás során igennek vették. Ez a döntés tovább ronthatja Brüsszel és Peking kereskedelmi viszonyát, miközben a felek még mindig tárgyalnak. A büntetővám így már akár 45% is lehet. Augusztusban az ipari termelés volumene 9,5 munkanaphatástól megtisztítva 4,1%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentős eltérést a nyers adathoz képest az okozza, hogy ebben a hónapban 2-vel kevesebb munkanap volt, mint 2023. augusztusában. Júliushoz viszonyítva egy hónap alatt 0,5%-kal mérséklődött az ipari kibocsátás. Magyarországnak nemzeti érdeke a nyugat-balkáni béke, nyugalom és stabilitás, a kormány ezért nagy erőkkel dolgozik a térségbeli országok Európai Uniós csatlakozásának felgyorsításán, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Bánya Lukában a boszniai szerb köztársaság elnökével Milorad Dodikkal közös tájékoztatóján. Szijjártó Péter elkeserítőnek nevezte, hogy a térség tagjelölt államai átlagosan már több mint 14 éve várnak a csatlakozásra. Ukrajna felszólította a hágai székhelyű állandó választott bíróságot, amely az ENSZ tengerészeti egyezményének Oroszország általi megsértésének ügyét vizsgálja, hogy kötelezze az Oroszországi Föderációt a Kercsi, azaz Krími híd lebontására. Az indoklás szerint ezt jogellenesen építették fel az oroszok. Végül az időjárásról, a hajnali ködfoltok és ború feloszlása után nagyrészt közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, elszórtan előfordulhat eső, zápor, a szél több felé megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben aztán 17-18 fok körül alakul, híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Ferenc pápa előszava egy új könyvhöz. Az ima lehetővé teszi, hogy a lélek megváltoztassa szívünket. Hollerik bíboros bevezető előadása. Dialógusban a szinódusi munka és a tanulmányi csoportok. Nők, poligámia, keleti egyházak web. A 10 tanulmányi csoport beszámolt munkájáról a szinóduson. A pápa előszava egy új könyvhöz. Az ima lehetővé teszi, hogy a lélek megváltoztassa szívünket. Ferenc pápa előszót írt az Ahogy Jézus tanított minket, a Remény zarándokainak imája című könyvhöz, amely október 9-én szerdán jelenik meg a San Paolo kiadónál. A szöveg a pápa imával kapcsolatos elmélkedéseinek gyűjteménye, néhányuk eddig még nem jelent meg. A nagymamámtól tanultam imádkozni, ő az, aki megtanított imádkozni, és a Szent József iránti áhítatot is belém oltotta, kezdi előszavát Ferenc pápa a kötethez. Aztán a lelki atyáim, mind a szemináriumban, mind a Jézus társaságában segítettek abban, hogy növekedjek az ima tapasztalatokban. Közülük szeretném megemlíteni Miguel Ángel Fiorito atyát, az argentini jezsuitát, filozófia professzort, aki a spiritualitás iránt is nagyon érdeklődött. Már Olaszországban is megjelentek művei. Egy nagyszerű lelki vezető, aki megtanított arra, hogy fejlődjek az imádkozás módjában. Számos kurzust tartott a spiritualitásról. Arra tanított, hogy gyermekként imádkozzam, és ne a vigasztalás cukorkáit keressem. Hogyan történik az ima? Hogyan szoktassuk magunkat az imádkozásra? Mit tegyünk, ha a vigasztalást, vagy éppen elhagyatottságot érzünk, amikor nincs kedvünk imádkozni? A lelki élet tanító mestere volt számomra. Az idők során az imádság terén kapott formációm változatlan maradt, osztja meg Ferenc pápa a könyv elején. Még pápaként sem változott semmi, ugyanúgy imádkozom, mint mindig, ugyanazzal a ritmussal. Néha hangzatos imát mondok, néha az oltári szentség előtt száraz pillanatokat élek meg. Imádságom szép és nem túl szép dolgokon keresztül folytatódik. Néha azt gondolom, hogy többet kell imádkoznom. Ez igaz. Nincs időm, de többet kell imádkoznom. Mindig ragaszkodom az imaórák liturgiájához, a zsolozsmához. Soha nem hagyom el. Délután vesperás, később az olvasmányos imaóra, reggeli dicséret, majd a szentmise. És akkor ott van a mentális ima, az elmélkedő ima. Ha van egy kis időm, megpróbálok beszélgetni és kérdezni valamit az Úrtól. de tartok, hogy válaszol, vallja meg Ferenc pápa az olasz San Paolo kiadó, ahogy Jézus tanított minket, a remény zarándokainak imája című könyvéhez írt előszavában. Aztán ott van a mi atyánk, Jézus imája. Ebben minden benne van. Amikor a tanítványok arra kérik Jézust, hogy tanítsa meg őket imádkozni, nem hívott hitoktatót, hogy tanítson nekik valamilyen imamódszert, vagy egy szakembert a szónoklat művészetében. Azt mondta, mondjátok ezt? Mi atyánk? A mi atyánk egyetemes ima, a gyermekek imája, a bizalom imája, a bátorság imája és a belenyugvás imája is. Ez egy fontos ima, állapítja meg Ferenc pápa. És vannak imák Máriához. Én is nagyon bízom a szűzanyában. Mindig imádkozom a rózsafűzért. Szeretem a közelemben érezni őt, mert ő egy anya, és vezet minket. Van egy nagyon szép történet, ami természetesen egy legenda, ami elmeséli, hogyan ment meg minket a szűzanya. Ez a tolvajok szűzanya, a rablók védelmezőjének története. Lopnak, de mivel imádkoznak hozzá, amikor egyikük meghal, a szűzanya, aki a mennyország ablakában áll, int neki, hogy bújjon el. Azt mondja neki, hogy ne menjen Péterhez, aki nem engedi be. De este kinyitja a paradicsom ablakát, és beengedi azon keresztül. Nekem ez tetszik. A szűzanya az, aki beenged az ablakon keresztül. Majdnem olyan ez, mint a csempészet. Akárcsak Kánában. Az úrnak nem volt szabad nemet mondania. Ő ilyen a fiával. Ez így van. Könyörög a mindenhatóságért. Ennek a bizalomnak köszönhető az is, hogy nyilvános beszédeim végén mindig arra kérem az embereket, hogy imádkozzanak értem. Szükségem van arra, hogy a közösség támogasson engem az egyház szolgálatában. Ha az egyház nem támogat imával, akkor véged van. A közösségnek támogatnia kell püspökét, a püspöknek pedig imádkoznia kell a közösségért. Az ima megnyitja a szívet az Úr előtt, és amikor a lélek belép, akkor belülről megváltoztatja az életedet. Ezért kell imádkoznunk, hogy megnyissuk a szívünket, és adjunk teret a léleknek. Imádkozunk Jézushoz, az atyához és a szűzanyához, de nem gyakran beszélgetünk imában a Szentlélekkel. Mégis a Szentlélek az, aki megváltoztatja szívünket, belép a szívünkbe, és átalakítja azt. Az atya nem ken fel bennünket, a fiú sem ken fel minket. A lélek az, aki felken minket jelenlétével, és a Szentlélek kenete segít nekem megérteni az egyház valóságát és Isten misztériumát, zárja előszavát Ferenc pápa az Ahogy Jézus tanított minket a remény zarándokainak imája című könyvhöz.
Hollerich bíboros főrelátor bevezeti előadása a szinódus megnyitásán. Dialógusban a szinódusi munka és a tanulmányi csoportok. Október 2-án szerdán délután tartotta meg Jean-Claude Hollerich bíboros szinódusi főrelátor a bevezető előadását, amely a szinódus célkitűzéseit, annak munkamódszerét ismertette, különös tekintettel a Ferenc pápa által tavaly februárban létrehozott 10 tanulmányi csoporttal való kapcsolatra. A szinódus ezévi második időszaka nem egyszerűen az előző megismétlése, sem pedig meghosszabbítása, hanem egy tovább lépés, amit Isten népe vár az összejöveteltől. A két időszak elsősorban a célkitűzésében különbözik egymástól. Az első szekció feladata ugyanis a kölcsönös és személyes ismerkedés volt, de még inkább a résztvevők által képviselt részegyházak helyzetének, problémáinak a megismerése, amikor önmagukat mások szemének a tükrében láthatták, állapította meg a szinódusi főrelátor. Ez egy fáradtságos, de magában ragadó tapasztalatszerzés volt, amelynek során a résztvevők felismerhették az egyház sokszínű gazdagságát, mint életfeltételének adottságát. A mostani második ülésszakon a figyelmet arra összpontosítják, hogy közös döntés jegyében jellezzék az egyház együttjárásának az útjait. Azzal a céllal is, nehogy a helyi egyházak gazdagsága bezárva maradjon saját kincses ládájába, hanem a Szentlélek vezetése alatt kölcsönös ajándékozás révén közkincsé váljon. Ez a második időszak 3 év munkájának desztillátuma arról, hogyan legyünk missziós szinodális egyházzá, foglalta össze beszédét Hollerich bíboros. A második időszaknak az eddigi tapasztalatok alapján készült munkadokumentuma lényegileg különbözik az előzőtől, amely megfontolása ajánlott kérdések sorát vetette fel. Ezzel szemben a mostani munkadokumentum összesűríti a hosszú szinodális előkészület szerzeményeit. Az Instrumentum Laboris, a munkadokumentum, nem a végleges dokumentum tervezete, amely egyszerűen csak módosítást igényelne, hanem egy folyamat eredményeinek összegyűjtése, amelynek felismerése a mostani ülésszak feladata, mert ennek kell megjelölnie a hangsúlyos szempontokat és elengedni a kevésbé fontosakat, illetve hogy mit kell még feltárni és újra fogalmazni. A tovább lépés ezen irányjelzése a szinódus munkája, amit a lélek kér az egész egyháztól, amit aztán megfontolása a Szentatyának ajánlunk, értelmezte a főrelátor. Miként a két munkadokumentum is eltér egymástól, épp úgy különbözik a két ülésszak munkamódszere is. Természetesen megmarad a kis csoportokban végzett munka, és a kongregációs közgyűlések nagy fóruma, de a tavalyi évhez képest mindkettő dinamikája megváltozott. A munkacsoportok továbbra is a lélekben való megbeszélések módszerét követik. A főrelátor kéri a résztvevőket, hogy nagyobb hangsúlyt fektessenek a megosztásukra, amikor kiki elmondja saját tapasztalatát és véleményét. A delegált elnökök pedig vállaljanak proaktív szerepet, hogy ne térjenek el a már meghagyott prioritásoktól, amiért is speciális képzéseken vettek részt. Végül a főrelátor beszéde nagyobbik részét az úgynevezett tanulmányi csoportokkal folytatott kapcsolatra fordította. Ferenc pápa februári határozatával létrehozott 10 tanulmányi csoportot, amelyek más és más témakörben szakemberek segítségével folytatták az első ülésszakon megkezdett szinodális utat, vagyis e csoportok létrehozásával már megkezdődött a tavalyi szinódus jelzéseinek befogadása és megvalósítása. A szinódus főtitkársága aktívan részt vett ezeknek a csoportoknak az elindításában, figyelemmel kíséri tevékenységüket, amely a szinódus igazi laboratóriumának tekinthető. Ez a 10 csoport egyúttal a szinódusi ülésszak beszélgető partnere is, akiknek a képviselői a délután folyamán beszámoltak az általuk meghatározott programról. Ebből világosan kitűnik, hogy a munkadokumentum 4 szekciójának tartalma milyen szorosan összefonódik a 10 csoport munkájával. Ez a párbeszél a két fórum közt a következő hetekben folytatódik, annál is inkább, mint hogy a 10 csoport számos tagja részt vesz a szinódus második időszakának a munkájában. Beszéde végén a főrelátor egyenként szólította a 10 tanulmányi csoport képviselőjét, akik röviden beszámoltak az eddig végzett munkájukról.
Nők, poligámia, keleti egyházak, internet. A 10 tanulmányi csoport beszámolt munkájáról a szinóduson. Az első kongregációs ülésen október 2-án délután mutatták be annak a 10 csoportnak a munkáját és jövőbeli terveit, melyeket Ferenc pápa hozott létre februárban egyes témák teológiai és kánoni elmélyítésére. A 6. pálteremben személyesen vagy videóban számoltak be a Szentatyának a munkáról, mely tovább folytatódik a szinódusi résztvevőkkel párbeszédben, és majd 2025-ben adják át eredményeiket a pápának. Ferenc pápa 2024. februárjában levelet írt Mario Grech bíboros szinódusi főtitkárnak, amelyben a tavalyi szinódus záró jelentésében felmerült témák további tanulmányozását kérte. Ezért erre a célra a szinódusi titkárság felügyeletével tanulmányi csoportokat jelöltek ki, melyek az illetékes vatikáni dikasztériumok koordinálásával 2025. júniusáig dolgoznak majd. A pápa úgy indokolta meg döntését, hogy a püspöki szinódus 16. rendes közgyűlésének első szakaszát lezáró összefoglaló jelentés számos fontos teológiai kérdést vetett föl, amelyek különböző mértékben kapcsolódnak az egyház szinódusi megújulásához, valamint nem nélkülöznek jogi és lelki pásztori vonatkozásokat sem. Természetüknél fogva olyan kérdések ezek, amelyek alapos tanulmányozást kívánnak. Ugyanakkor az idei októberben zajló második ülésszak idején ezt nem lehet megvalósítani. Ezért ezt a feladatot meghatározott tanulmányi csoportokra bízták. Greg Bíboros ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy a lelkipásztorok és egyházi felelősök, de valamennyi hívő, csoport, társulat, mozgalom vagy közösség részt vehet ebben saját hozzájárulásával. A szinódus főtitkársága gyűjti össze a beérkező anyagokat és juttatja el a megfelelő csoportokhoz. Ferenc pápa rendelkezése alapján a tanulmányi csoportok a következő 10 témának szentelik munkájukat. Az első a keleti katolikus egyházak és a latin egyház kapcsolatainak egyes aspektusai, elősegítve egymás megismerését és a párbeszédet, a növekvő migráció és a keleti keresztény közösségek diaszpóráinak kontextusában. Itt jegyezzük meg, hogy ennek a csoportnak a koordinátora Szabó Péter, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kánonjogi posztgraduális intézetének elnöke, a keleti egyházak dikasztérium konzultora. A második csoport a szegények kiáltásának meghallgatása, vagyis mindazoké, akik kirekesztés, abúzus és elnyomás áldozatai, akár a keresztény közösségen belül is. A harmadik a misszió a digitális környezetben, mely nem kockázatmentes, de kulcsfontosságú az egyház tanúságtétele számára a kortárs kultúrában, különös tekintettel a fiatalokra. A negyedik a papi hivatás ajándékának felülvizsgálata a missziós szinodalitás távlatában, szemináriumok és képzési folyamatok, valamint azok kapcsolódása a mindennapi élethez, a liturgikus, teológiai, spirituális és fegyelmi örökség. Az ötödik, egyes teológiai és kánoni kérdések a papi szolgálat specifikus formáival kapcsolatban, például a diakonátus megnyitásának lehetősége a nők számára, ennek teológiai és lelkipásztori tanulmányozása. Emellett a világiak részvételének megvalósítása, a papi szentségen kívüli egyházi szolgálatok meghatározása. A hatodik a püspökök, a megszentelt élet és az egyházi csoportosulások közötti kapcsolatokat szabályozó dokumentumok felülvizsgálata a missziós szinodalitás távlatában. A hetedik a püspök alakjának és szolgálatának egyes aspektusai, különös tekintettel a püspöki jelöltek kiválasztásának szempontjaira, a püspök ítélethozó szerepére, az Ad Limina Apostolorum látogatások természetére és lebonyolítására, a missziós szinodalitás távlatában. A nyolcadik a pápai képviselők, apostoli nunciusok szerepe. A kilencedik teológiai szempontok és szinodális módszerek egy közös megkülönböztetésért, vitatott doktrinális, lelkipásztori és etikai kérdésekről. A feladat a hagyományos antropológiai, megváltástani és teológiai etikai kategóriák újragondolása, azért, hogy világosabban lássuk a szeretet és az igazság közötti kapcsolatokat, híven Jézus életéhez és tanításához, következésképpen lelkipásztori és erkölcstani vonatkozásban is. Még végül a tizedik, az ökumenikus út gyümölcseinek fogadtatása az egyházi gyakorlatban, vagyis az eukarisztikus vendégszeretet kérdése teológiai, kánoni és lelkipásztori szinten, a különböző felekezetű párok és családok tapasztalata, az úgynevezett független keresztény közösségek jelensége, valamint a pünkösdi karizmatikus mozgalmak újraébredése. A 10 csoport és további 3 bizottság a felsorolt témákkal foglalkozik tehát, melyek között az egyik kényes kérdés a több afrikai országban előforduló poligámia, illetve annak összeegyeztetése a keresztény erkölccsel. Videóbeszámolójában a kongói főpásztor Fridolin Ambongo bíboros, kinshasai érsek, a SECAM, az afrikai és madagaszkári püspöki konferenciák szimpóziumának elnöke szerint a fő kérdés, hogyan lehet lelkipásztori támogatást nyújtani azoknak a személyeknek, akik poligámiában élnek és a keresztény hitet választották, vagy olyan megkeresztelt személyek, akik megtérésük után poligámiában élnek. Mint ismeretes, az afrikai egyház hónapokkal ezelőtt tiltakozott a homoszexuális személyek megáldása ellen, melyet a Fiducia Supplicans nyilatkozat vezetett be. Most pedig arra a kérdésre keresi a választ, hogyan viszonyuljon azokhoz a férfiakhoz, akik akár 10 feleséget tartanak, figyelembe véve a gyerekek jelenlétét, az anyagi nehézségeket, az érzelmi kötelékeket és más problémákat. Az afrikai püspökök 4 pontban meg akarják vizsgálni a jelenség formáit, indítékait, a tanítást, mely kimondja, hogy a poligámia nem az Isten által akart ideális párkapcsolat. Ez azonban ma már nem elég, közelségre, aktív meghallgatásra és támogatásra van szükség. A szakértők folytatják tehát munkájukat, amelynek eredményét majd dokumentumban rögzítik. Kedves hallgatóink, a szinódusi tanulmányi csoportok beszámolójának ismertetését szombati adásunkban folytatjuk.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2012. januárjában elhangzott beszélgetést hallják, melyben Lóczi Tamás atya és a miskolci Fráter György katolikus gimnázium diákjai a helyes önértékelésről beszélgetnek.
Laudetur Jézus Krisztus!
In aeternum amen. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat. A Hitvalló mai adásában Szögecki Sára, Pálinkás Máté és Takács Máté beszélgető társaim. Az, hogy az ember hogyan látja önmagát, az nagyban befolyásolja egész érzelmi, valamint lelki és szellemi fejlődését. Az egészséges önkép és a helyes önértékelés olyan dolgok, amelyre mindenkinek, így a fiataloknak is nagy szükségük van. Mai adásban az önképről, a helyes önértékelésről szeretnénk kicsit beszélni, elsősorban talán arról az oldalról, hogy mi milyennek is látjuk magunkat, aztán ennek nyomán mit tapasztalunk környezetünkben, leginkább a fiatalok, mint kortársaink életében, életvitelében, megnézve azt, hogy mindez milyen hatásokat gyakorol az ember életébe a helyes vagy a helytelen önértékelés, és hát a végén pedig szeretnénk mindezt egy olyan keresztény színezetbe állítani, hogy Isten hogyan lát bennünket. A helyes önértékelés és az önkép megismerése szempontjából van egy nagyon vidám és ugyanakkor sokat mondó játék, amelyet közösségekben is eljátszhatunk. A játéknak a következő a leírása. Képzeld el, hogy a fényképed megjelenik a helyi napilapban. Miről szólna az alatta lévő cikk? Mi is az adás elején ezt szeretnénk egymástól megtudni.
Elég sok területen mozgok így az életben, és az egyik dolog, ami így eszembe jutott, az valamilyen versenyeredménnyel kapcsolatos cikk lenne. Már volt is erre példa, például rajzversenynél jelent meg a nevem, illetve még ami másik terület, amiben én buzgolkodom, az a cserkészet, és egyik alkalommal erdélyi cserkészeket fogadtunk, és akkor is szintén volt arra példa, hogy így az újságba belekerült a nevem. Olyan érdekes, hogy ilyenkor mindig a nagymamám hogy hozza, hogy jaj, nézd már, mert külön megőriztem neked ezt a cikket, le is vagy benne fényképezve, és tedd el emléknek, milyen jó lesz ez majd. És először úgy elgondolkozok, meg legyintek rá, hogy hát jól van, most büszke rám, mert az unokája vagyok, de utána meg, hogyha jobban belegondolok, akkor igen, szóval ezek az életnek azok az örömei, amelyekből aztán táplálkozni tudunk. Hogyha nem tudunk örülni annak, hogy ilyen kis cikkekbe belekerülünk egy újságba, amelyet egyébként az ember minden nap kap, akkor utána nem leszünk arra méltóak, hogy a nagyobb ajándékokat és örömöket is megbecsüljük.
hogyha én bármi kapcsán bekerülnék egy újságba, biztos, hogy sem a kép, sem a cikk nem rólam szólna. Tehát ezt mindig úgy tudom elképzelni, hogy van akármilyen társadalmi megmozdulás, vagy valami, ott készítenek egy képet, esetleg egy, mondjuk a színpadot lefotózzák, vagy akik beszélnek, stb. Én pedig ott az arctalan tömegbe úgy valahogy ott vagyok, épp elsétálok arra, vagy valami, és így rákerülök a képre. Nem, ugye meg az következik, hogy a cikk sem rólam szól. Magamfajta ember általában nem kerül előtérbe, de ez így is van rendjén.
Sárihoz is és Mátéhoz is egyformán csatlakoznék. Különböző versenyeredmények, illetve zenei programok kapcsán kerültem már én is az újságok hasábjaira. Viszont ott is, tehát nem rólam szólt az egész, hál' Istennek, hanem meg volt említve az esemény, és ugye hát, hogyha fel kell sorolni helyezetteket, vagy résztvevőket, akkor ott volt megemlítve a nevem. Azért jó az, hogyha valami közösségi megmozdulásról az újságban hírt adnak, mert így, aki olvassa, az is egy kicsit talán beleélheti magát, vagy egyszerűen csak egy pozitív élmény lehet számára, hogy na hát, ilyen dolgok is történnek a városban, nem is tudtam, hogy milyen versenyeket rendeznek, vagy milyen bármilyen más közösségi megmozdulások voltak a városban, és ez jó, hogyha az emberek ilyenekről tudnak.
Én azt hiszem, leginkább úgy tudnám elképzelni magamat az újságban, egy cikkben, hogy ha valahol valakinek tudtam segíteni valamiben, hogy talán arról szólhatna, hogy volt valaki, aki segítségre szorult, és talán másokkal együtt tudtunk neki segíteni. És akkor erről megjelenne egy cikk, ami leginkább arról szólna, hogy másokat is bátorítson arra, hogy segítsen, ha tud a dolgokban. Ez a kis játék leginkább arról szólt, hogy magunkat egy ilyen szituációban hogyan és miképpen látjuk. Mi az az első dolog, ami eszünkbe jut, anélkül különösebben készültünk volna erre a játékra. Tehát mi az, ami ott valahol a tudattalanunkban lappang, önmagunkról, önmagunkat kívülről látva képként. Sokszor ez a kép nem egyezik meg arról, amit mások látnak rólunk, de minden bizonnyal, hogyha az lett volna a feladat, hogy egymásról írjunk cikket, akkor más témában írtuk volna esetleg ezt a cikket, nem abban, a témában, amit saját magunkról kitaláltunk. Minden esetre ezek a játékok tanulságosak abból a szempontból, hogy az embert szembesítik a saját elképzeléseivel, illetve másoknak róla alkotott elképzeléseivel. Az, hogy egy fiatal hogyan tekint önmagára, nagyban meghatározza az, hogy mit gondol arról, vajon mi a mások véleménye ő róla. Ezek gyakran nem reális önértékelés eredményei, hanem a többi ember által kialakított skatuják. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen jellegű skatujákat alakít ki a világ rólunk, mit látunk környezetünkben. Volt esetleg olyan tapasztalatunk, hogy mások önértékelése, személyisége azért vált olyanná, amilyenné vált, mert a környezetének hatása volt ő rá.
A környezet szerintem mindig befolyással van az egyénre, viszont az, hogy milyen irányba, vagy milyen módon, milyen mélységben befolyásolja, az viszont függ az egyén személyiségének az erősségétől. Az mindenképpen relatív, hogy látják az embert kívülről, mert ahány ember lát egy másikat, annyi féleképpen látja. Nyilván kialakítunk a másikról egy képet, akkor is, hogyha csak egy percre láttuk, akkor is, hogyha évek óta ismerjük, és nyilván a kettő nem ad ugyanolyan hiteles képet. Ezért fontos talán figyelembe venni ugyanazt, hogy mit gondolnak rólunk emberek, de sokan, főleg akik hajlamosak elsőre ítélni, akár megítélhetnek minket hamisan úgy is, hogy például csak egy rosszul elkapott pillanatunkat, vagy kis botlást, nem éppen összhangban lévő cselekedetünket látják, és az alapján ítélnek meg, ami pedig nem a valóság. És hogyha ez az ítélet rám hat, akkor mindenféleképpen negatívan befolyásol engem, és a személy is, tehát a magamról kialakított képemet is negatívan befolyásolja. Tehát úgy gondolom, hogy fontos azt látni, hogy mennyire hiteles lehet az a vélemény, amit mondjuk mondanak rólunk az emberek. Így aztán jó az, hogyha befolyásolja az embert a közösség, de nem mindegy, hogy milyen közösség. Nem az a fontos, hogy mit mond, hanem hogy ki mondja.
Azt gondolom, hogy talán az életünknek a szerves része az, hogy másokat meghallgatunk, és hogy elgondolkozunk-e azon, hogy érdemes-e arra hallgatni, amit ők mondanak, vagy esetleg maradunk a mi véleményünknél. Sohasem voltam egy föltétlen lázadó ember, elfogadtam mindig azt, amit mondott nekem, meg diktált igazából a környezetem, a család, menjünk túrázni, jó, persze, menjünk, mindig lehetett engem vinni kalandokra, kapható voltam sok mindenre, és mostanában kezdem azt észrevenni magamon, hogy makacsodok. És érdekes dolog az, hogy rengeteget hallok így, most például mondjuk így családon belül olyan dolgokat, mondjuk esetleg akár sportkultúrában, viselkedési normákban, vagy esetleg alaki problémákban, amelyek nem... Tehát azt gondolom, hogy azok nem igazak. De ugyanakkor meg tudom, hogy van bennük valami. Nem feltétlen kell mindig maximálisan azt követni, amit mondjuk esetleg a mások mondanak, hogy te hogy nézel ki, hogy mondjuk például, hogy lehet ilyen alakod. Tehát, hogy nem azt kell mondanom, hogy innentől kezdve hihetetlen fogyókúramániás embernek kell ettől válnunk, csak hogy igen, kell, hogy legyen fülünk arra, hogy igen, bizonyos dolgokra érdemesebb lenne figyelni, mondjuk esetleg az, hogy kevesebb nasolnivalót eszek, vagy tényleg az, hogy elkezdek valamit egy kicsit többet sportolni. De az, hogy én minden nap azon rágódjak, vagy mi minden nap azon rágódjunk, hogy esetleg hogy nézünk ki, vagy hogy milyen előítéletekkel néznek rám mások, ezeken egyszerűen nem érdemes rágódni, mert akkor ebből fog állni az egész életünk, és nem fogunk tudni semminek se örülni.
Régebben azt gondoltam arról a mondatról, amit most Sári utoljára mondott, hogy nem érdemes azon rágódni, hogy milyen előítéleteket szórnak ránk az emberek, hogy ez nagy képűség és önzőség is, hogy lehet ilyet gondolni. Jaj, ne nézi, Sári, egyetértek veled. Szóval viszont ez pont, hogy nem ettől válik az ember azzá, hanem hogyha elfogadja a saját maga korlátait és erényeit, akkor lesz egy olyan összhang benne az elfogadásból, hogy túl tud, vagy felül tud emelkedni azon, amit mások esetleg valótlanul mondanak róla, mert tisztában van azzal, hogy mi igen, hát igen, ez hiányosságom, és mi az, amiben viszont talán nincs igazatok, de hogyha megismertek, akkor talán máshogy gondoljátok, és ettől pont, hogy nem önzővé válik az ember, hanem talán sokkal nyitottabbá az összhangból fakadóan.
nem csak negatívan tudnak minket befolyásolni, a környezetünknek a mondatai, amin valóban nem szabad túlságosan rágódni, ha azok előítéletek, hanem vannak pozitív befolyásoló tényezők is, például példaképek, akiket mi választunk, és akinek a szavára adunk, meg akinek a személyiségét szívesen követjük. Emlékszem arra, hogy nekem nagyon sokat adott kamaszkoromban, éppen a cselkész mozgalmon belül az egyik vezető, akinek a személyisége, aki nálam idősebb egy 6-8 évvel, azt mondta, hogy ilyen felnőtt akarok én is lenni. Tehát láttam azt, hogy gerinces, becsületes, egyenes, tisztességes, határozott, stb. És akkor, ahogy az ember valamit kiválaszt egy mintának, egy példaképnek, úgy szépen lassan, persze önmaga korlátait nem tudja túllépni, de mégis úgy hasonul hozzá, úgy lassan. Ahogy hallottuk nemrég egy lelki gyakorlaton, épp az iskolában, hogy amilyen mintát nézel, sokáig ugye úgy gyógyította meg a történetnek az egyszerű legénye, a királynőt, aki beteg volt, hogy egy egészséges testet, alakot, egy bábot kellett néznie, és amivel azt nézte minden nap, azt szugerálta magába, annak itta magába a gondolatiságát, az egészséges dolgoknak, ő maga is visszanyerte az egészségét.
Nemrég ma egy barátom azt mondta nekem, hogy Máté, én szeretnék tőled tanulni. Most egy ilyen dolog engem alapból falhoz vág, mégpedig amiatt, mert ugye sokáig úgy ítéltem meg az alázatosságot, mint létezőt. Ennek hatásai máig is érződnek, hogy azt jelenti, hogy én senki vagyok, semmi vagyok, bennem semmi jó nincs. Minden jó, ami esetleg általam történik, azt Isten teszi, és csak felhasznál rá, mint ugye a sarat, amikor a vakot meggyógyította vele. Belegondoltam abba is, hogy ha valaki elismerő véleménnyel illett, valamit követni szeretne bennem, akkor el kell fogadnom, hogy ő ezt így gondolja, tehát nem uralkodhatom le érte. De ennek ellenére közölhetem vele azt, hogy bocs, tőlem nincs mit tanulni. Jó, a keresztény élet példa az mindenképp, de a keresztény élet példát nem én adom, hanem Krisztus adta. Tehát ilyen szempontból is, hogy ugye az ember példakép, mert egy dolog, hogy az ember példaképeket keres, példaképeket követ, de amikor belekerül abba, hogy ő maga válik példaképpé, hogy valaki őt szeretné követni, belőle szeretne meríteni, hát hogy mondjam, az valamivel másabb. Abban is felelős az ember, hogy milyen példaképet választ magának, de amikor példakép, az még nagyobb.
Ugyanakkor az is igaz, hogy a küldetésünk, a keresztény küldetésünk éppen az, hogy egyre inkább Krisztusivá váljunk. És hogyha valakit azért követnek, meg azért példa, mert egyre inkább Krisztus sugárzik róla, akkor az pont nem az önteltségének a kiteljesedése, hanem éppen az igazi alázatának a győzelme, amikor hagyta magán keresztül az Istent működni. És mi már is jutottunk ahhoz, hogy milyen a keresztény önbecsülésnek a témaköre, hogy mi, amikor az önbecsülés önértékelés témájáról gondolkodunk, meg arról beszélünk, akkor nem tekinthetünk csak pusztán ilyen világi oldalról, mint ahogy eddig vizsgáltuk a dolgot, hanem kell tudnunk látni azt, hogy a Biblia milyen emberképet állít elénk, és ennek függvényében hogyan és miképp látjátok helyesnek az önértékelést, vagy egészségesnek.
Az alázatos újfajta definíciójában azt jelenti, hogy az ember helyesen látja és ítéli meg a saját helyét a teremtett világban. Tehát ez a helyesen látás azt jelenti, hogy se több, se kevesebb. Tehát el kell fogadnia, hogy gyarló, véges ember, de ennek ellenére azzal, hogyha valaki a teremtményt lekicsinli, a teremtményt megalázza, azzal a teremtőnek szól vissza, hogy mit alkottál, selejtett, akkor ki vagy te, talán mégsem vagy tökéletes? És ilyen dologgal vádolni Istent a káromkodás egyik legszörnyűbb módja.
Mikor esténként leülök az ágyamra, végignézek a szobámon, megnyugszok, és utána kinyitom a Bibliát, félelmetes, de mindig olyan részt találok, ami mindig beletrafál, tehát pont tökéletesen arra a lelki állapotomra passzol, és ezek azok a dolgok, vagy mondatok, vagy akár egy-egy szó, amelyek nekem nagyon sokat jelentenek. Tehát a Biblia, akármennyire azt gondolnánk, hogy hát ez egy élettelen tárgy, az nem lát minket, de mégis valahogy ott vannak benne azok a mondatok, gondolatok, amelyek nagyon is azt mondják, hogy de igen, én igenis látlak téged. Ezt Isten üzeni, ugye a Biblián keresztül. Olyan hihetetlen jó ez a szó, hogy sugalmazás. Tehát, hogy Isten ezen a könyvön így gyakorlatilag nem a szemünkbe vágja, nem a hátunk mögött mondja, hanem hogyha én nyitott vagyok rá, akkor megsugalja nekünk, hogy mi az az irány, amiben neked menni kéne, mi az, amin változtatnod és alakítanod kellene.
Egyszer hallottam egy igen érdekes dolgot, hogy az igében Jézus Krisztus jelen van, hogyha nem is annyira teljesen, maga teljességében, mint az eukarisztiában, de azért ott van. És hogyha az eukarisztiánál a minisztráns gyerek figyel arra, hogy a tárcával ne engedje, ugye, még az oltári szentség morsái, és hogy leessenek, akkor nekünk, akik a Bibliát olvassuk, vagy akár elmegyünk a templomba az evangéliumot meghallgatni, akkor mennyire oda kell figyelnünk arra, hogy egy szó, egy apró morsa se hulljon félre.
Barsi Balázs atya egyik könyve kapcsán jutott ez a gondolat nemrégen szemem elé, hogy Pál apostolnak azt hiszem az első korintusiakhoz írt levelében van ez leírva, hogy mi tulajdonképpen Krisztus gondolatainak a birtokában vagyunk. Szóval tulajdonképpen a Bibliában minden le van írva, ami ahhoz kell, hogy mind jobban Krisztus másaként tudjunk élni a világon, az ő tetteit és az ő szeretetével próbáljunk megszeretni. És valahogy talán ez lehet számunkra, keresztény emberek számára a legnagyobb példa és cél.
Azonban szerintem az is nagyon számít, hogy vannak olyan helyzetek, amikor viszont nagyon is fel kell figyelnünk arra, hogy a többi ember mit közvetít felénk. Most az elmúlt időszakban volt egy betegségem, és az elején úgy lefeküdtem az ágyra, és ez most kicsit, hát nem is tudom, hogy fog hangzani, de eljátszottam azzal a gondolattal, hogy mi lenne, hogyha kiderülne, hogy egy gyógyíthatatlan betegségem van. És eljátszottam azzal a gondolattal, hogy mi lenne, hogyha én most itt körülbelül 2 hónap után mondjuk esetleg tényleg meghalnék. Eléggé rossz lelki állapotban voltam, és lehet, hogy ez most furán is hangzik, de utána jöttek a kis apró ajándékok, egy-egy gyógyító gondolat, esetleg egy e-mail, egy telefonhívás, és utána kiderült, hogy imádkoztak értem. Nagyon sokan. És végül is kiderült, hogy igazából semmi komoly bajom nincsen, semmiképp se fogok 2 hónap múlva meghalni, és elgondolkoztam, hogy a csodába, hát engem ennyire szeretnek az emberek. Van értelme az, hogy én most itt vagyok, és hogy tehát, hogy érdeklek én bárkit is, és hogy ezek az emberek, ezek úgy számítanak rám. És innentől kezdve jött egy fordulópont, amikortól meg azt mondtam, hogy nem, én továbbra is vissza akarok menni, emberek közé szeretnék menni, ugyanúgy szeretnék velük beszélgetni, és élni az életemet, mint ahogy eddig, azt kivéve talán, hogy most már ez is egy jó lecke volt számomra, hogy megtanultam azt, hogy sosem szabad magunkat alábecsülni, és hogy a végső kétségbeesésig menni, hogy rám itt már nincsen szükség. Mert lehet, hogy esetleg mondjuk csak egy embernek, de lehet, hogy sokkal többnek van az én személyiségemre, vagy esetleg egy mosolyra, vagy akár egy példára is szüksége.
És ennek igazolásaképpen, Sári, azt se felejtsd el, hogy amíg otthon voltál, addig néhány jó szavaddal megmentettél egy embert a kisiklástól. Ezt ne felejtsd el. Szóval igen, szükségünk van rád.
Szomorú tapasztalat az, hogy a világ ettől a szemlélettől eltérően inkább a televízióból meg a médiából választ példaképeket, illetve hagyja, hogy azok legyenek hatással rá. A filmek még csak fokozzák a bennünk rejlő alacsony rendűségi érzést azáltal, hogy elhitetik velünk, a mi életünk nem olyan izgalmas, elbűvölő, mint a híres embereké. Ez az a veszélyes csapda, amiben sokan beleesnek, amelynek a végén sokszor depresszió, vagy éppen ennek az ellentéte túlzott önértékelés, sokszor vakmerőség fakad. Mi keresztények, ahogy elhangzott, engedjük magunkra hatni Isten igéjét, amely teremtő erő. Nem csak a világ megalkotásakor létrehozta az eget és a földet, meg az élőlényeket, hanem minden nyitott szívű embernek az életében is teremtő erővel hat. Krisztus meghalt érted, hogyan lehetnél értéktelen? Krisztus meghalt értem, hogyan lehetnék értéktelen? Érdekled az Istent. Ezek azok a nagy igazságok, amelyek megóvnak bennünket attól, hogy túlságosan alacsonyan, vagy túlzottan értékeljük magunkat. Reméljük, hogy a mai adásra egy kicsit közelebb tudtuk vinni a kedves hallgatókat is ahhoz, mik azok az érzések, gondolatok, amelyek egy mai fiatalnak a szívében, lelkében vannak, és hogyan látjuk mi ezt keresztény szemmel. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Laudetur Jézus Krisztus.
In aeternum, amen.
Kedves hallgatóink, Lóci Tamás atya beszélgetett a miskolci Fráter György katolikus gimnázium diákjaival. Az adást Dankó Susanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan a Líceumi Krónikát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsorát hallják, majd a Mit tegyek szól, melyben Székely János szombathelyi megyés püspök előadását hallják az igazságosságról. Hajnali egy óra után megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali két óra után híreket hallanak. Majd környezetvédelmi magazinunk a Zöld Hullám szól. Ebben befejező részéhez érkezünk Szebenyi Péternek, a Klímapolitikai Intézet munkatársának előadásához, melyet a Környezetvédelem a mindennapokban címmel tartott. A műsor második felében pedig Zlinszky Jánosnak, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensének gondolatait hallják a környezet és fejlődés témakörében. Hajnali három óra után a híreket követően a közélet reggeli adását ismételjük meg, melyben Kisgyőrbe és Hajdúnánásra látogatunk. Négy órakor zenei összeállítással kedveskedünk hallgatóinknak. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Perec Renáta, Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Turi Sarolta, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván önöknek a mai nap bemondója, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kevésségtől tartsd vissza szolgádat, hogy erőt ne vegyen rajtam. Akkor tiszta leszek a nagy bűnöktől. Olvasom a 18. Zsoltárban. Isten nem hozzánk hasonló, hatalmaskodó uralkodó. Az én gondolataim a béke gondolatai, és nem a szorongatásé, mondja. Semmit sem gyűlöl abból, amit teremtett. Az ő terve üdvözítő terv. Az ő szeretete a végső oka a teremtésnek és a gondviselésnek. Zsinatunk óhajtja és sürgeti, hogy a katolikus egyház gyermekeinek kezdeményezései karöltve haladjanak különvált testvéreink kezdeményezéseivel, nehogy akadályt gördítsünk a gondviselés útjába, vagy elébe vágjunk a Szentlélek eljövendő ösztönzéseinek. Ezen felül kijelenti a zsinat, hogy meggyőződése szerint emberi erőket és tehetségeket meghaladó szent szándék az összes keresztények kiengesztelődése Krisztus egy és egyetlen egyházában. Ennél fogva Krisztusnak az egyházért mondott imádságában, az Atyának irántunk való szeretetében és a Szentlélek erejében veti minden reményét. Urunk, megszégyenülten állunk előtted, mert megosztottuk egyetlen egyházadat. Mindenki úgy véli, hogy úgy kell hinnie és élnie, ahogyan őseitől örökségként kapta. Bocsásd meg, hogy az igazság megvallásában sokszor kemények és szeretetlenek voltunk, hogy hagyományaink miatt megosztottak vagyunk, és nem értjük meg egymást.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen,